Akkor ahogy mondtam, ma a Lukács 11-et fogjuk venni, és ugye az előtt meglepő módon a Lukács 10 volt, ahogy megyünk sorba, és a Lukács 10-ben azt láttuk, hogy Jézus kiküldi a nem csak a 12 tanítványt, hanem már egy nagyobb csoportot, 72 tanítványt, hogy építsék Isten országát, gyógyítsanak betegeket, üzzenek ördögöket, hirdessék az evangéliumot, és ezek el is mentek, és vissza is jöttek. De ott volt Jézusnak egy kulcsfontosságú mondata, amikor azt mondta, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés, ezért kérjétek az aratás urát, hogy küldjen még munkásokat az aratásba. Nem tudom, hogy belegondoltatok ebbe már valaha, hogy milyen lehetett látni Jézust imádkozni. Azért az eléggé nem semmi egy jelenet lehetett. Volt benne valami mágneses, ami miatt a tanítványok azt mondták, hogy akarunk mi is így tudni imádkozni. Valami lehetett a jelenlétében, vagy az arcán, vagy valami tükröződött róla, ami miatt azt mondták, hogy mi is így szeretnénk tudni imádkozni. Tehát értjük, hogy kérjétek az aratás urát, de taníts minket imádkozni, hogy kell ezt csinálni. És arra az a furcsa, hogy Jézus az nem csak, hogy meghallotta ezt a kérést, hanem nagyon szívesen tanította a tanítványokat imádkozni. És furcsa, hogy prédikálni soha nem tanította őket, de imádkozni tanította őket. És nézzétek, így kezdődik a Lukács 11:1. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és amikor befejezte, így szólt hozzá az egyik tanítványa. Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait. Tehát itt látjuk, hogy jönnek a tanítványok, és kérik Jézust, hogy taníts minket imádkozni. És kell is tanulnunk, mert az ima az egy olyan dolog, amit talán egy kisgyerek is tud, igaz? Tehát Adélt néha megkérjük az asztalnál, és imádkozik, Úr Jézus, köszönjük ezt a finom hamit, és kérjük, hogy áld meg a napunkat, és köszönjük, hogy vigyáztál ránk, és aztán ezt a három dolgot tudja, és elkezdi ezt ismételgetni, és akkor egy perc után szólunk, hogy Adél, amen. De hogy egy kisgyerek is tud imádkozni, de közben mégis Istennek a legnagyobb emberei, vagy a legérettebb keresztények sem mondják azt magukról, hogy én tudom, hogy kell imádkozni. Szóval az ima az egy olyan dolog, amiben mindannyian tudunk fejlődni, és nem tudom, hogy most nem kell föltenni a kezeket, de ki az, aki magába azt mondja, hogy igen, szeretnék többet tudni az imádkozásról, szeretném igazán jobban érteni a lényegét, de azt hiszem, hogy talán mindannyian így ülünk itt, úgyhogy menjünk oda most így Jézushoz a tanítványokkal együtt, hogy Urunk, taníts minket imádkozni. És ő tanít, nézzétek, és ezt mondja. Ő pedig ezt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg a bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe. És itt megáll. Tudjuk, hogy van egy hosszabb verziója ugyanennek az imának, a másik evangéliumban, de itt Lukács ennyit ír le belőle. És néhány dolgot szeretnék kiemelni nektek, akik így most tanultok imádkozni velem együtt. Az első dolog az, hogy nagyon meglepő, hogy mennyire Jézus felborzolhatta az idegeket ezzel az imával. Szerintem ott álltak a farizeusok is, meg a törvénytanítók, hogy na, vajon Jézus mit tanít az imádkozásról? És ő elmondta ezt a nyúlfarknyi imát. Egy perc sem kell az elmondásához. Pedig akkoriban, és maradtak ránk ilyen rabbinikus feljegyzések, hogy azt tanították a rabbik, például egy ilyen feljegyzés maradt ránk, hogy amikor az igazak hosszan imádkoznak, és meghosszítják szavaikat, imájuk meghallgattatik. Volt egy ilyen elképzelés, hogy a hosszú ima, na az az, ami tetszik Istennek. Biztos tapasztaltátok ezt gyülekezetekben, ima alkalmakon, hogy vannak ilyen tesók, akik szeretnek így hosszan imádkozni, és most látok néhány zavart mosolyt. Lehet, hogy ti vagytok azok, akik hosszan... Nem? Jó. De hogy Jézus egy nagyon rövid imát mond. Egy perc sem kell hozzá. És ez nem egy új gondolat, tehát nem az van, hogy most itt éppen ezt mondta, hanem nézzétek, például a Máté evangéliumában, a 6. fejezetben szintén tanít az imáról Jézus, és ott például ezt mondja a 7.-8. versben, hogy amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a bőbeszédiségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Látjátok, azt mondja, hogy a pogányok azok, akik szaporítják a szót, és néha mi is keresztényként hajlamosak vagyunk például tölteléknek használni azt a szót, hogy urunk. Ugye minden köszönjük, urunk, és add meg, urunk, és hát ő tudja, hogy hozzá beszélünk, és szinte csak szaporítjuk a szót, igaz, hogy elkezdjük Ádám Évától, és volt például egy ilyen ima, ami így kezdődött a zsidóknál, hogy ó, legyen áldva, dicsérve és imádva, magasztalva, tisztelve, felemelve, felmagasztalva Izrael szentjének neve. Ehhez képest Jézus azt mondja, hogy atyánk. Hát annyira egyszerű, rövid, közvetlen imát mond, hogy talán ezt akarja, hogy megértsék a tanítványok, hogy az ima az egy ilyen dolog, egy közvetlen, gyermeki dolog az atyánk felé. Egyébként a Prédikátor 5.1-et is felírhatjátok, ha valaki esetleg jegyzetel, mert ott is ezt írja, hogy te a földön vagy, Isten pedig a mennybe van, ezért ne legyen sok a szavad. Elég, ha kevés szót mondasz. Én mostanában szinte rászoktam arra, hogy alig beszélek imádkozás közben. Valaki ezt mondta nekem, és nagyon megfogott engem, hogy Istent az imánkból legkevésbé a szavaink érdeklik. Nem tudom, hogy ezt így értitek, vagy így besüpped-e, hogy mi ott vagyunk, és sokszor azt mondja valaki, amikor megkérjük imádkozni, hogy én nem tudok szépen imádkozni. Én nem tudok sok ember előtt imádkozni. Ugye bennünk vannak ezek a félelmek. Pedig valójában az ima az egy annyira egyszerű dolog. És én sokszor azt csinálom, hogy mintha vennénk ezt az imát, és azt mondanánk, hogy mi atyánk. És csak utána arra fókuszálok, hogy a szívem is mondja ugyanezt Istennek. Hogy átérezzem, amit a szám éppen kimondott. A szavaim azok szinte csak arra kellenek, hogy segítsenek a szívemet ráhangolódni arra, hogy mit akarok mondani az atyámnak. Hogy szenteltessék meg a te neved. És utána csak egy-két percig gondolkozok azon, hogy milyen Isten a neve. Hogy ő szent, ő egészen más, ő tökéletes. És csak erre gondolok, és sokkal inkább a szívemmel próbálok beszélni hozzá, mint a szavaimmal. Jézus ezt tanította, hogy legyenek az imáink rövidek. Aztán a második dolog, hogy itt, ahogy mondtam is, ő nagyon egyszerűen azt úgy kezdi az imát, hogy atyánk. Vagy ugye más fordításban mi atyánk. És ez meglepő lehetett, mert nincsen feljegyzés arról, hogy bárki korábban valaha atyának szólította volna Istent. Tényleg. Tehát ezt Jézus hozta be. Addig voltak ezek a körmondatos megszólítások, meg mindenható, meg Isten, meg mindenféle módon megszólították őt tisztelettel. De ezt a közvetlenséget senki nem engedte meg magának, hogy mi atyánk. De Jézus itt, figyelitek, hogy azt gondoljátok, hogy jó, hát Jézus, ő megengedhette magának, hogy ilyen közvetlen legyen. De itt a tanítványokat tanítja imádkozni, és azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Tehát itt azt tanítja nekünk, hogy mi ugyanilyen közvetlenséggel szólhatunk az atyánkhoz. Jogunk van ehhez? Jogunk van ehhez szerintetek? János 20. Jézus miután feltámad, találkozik ugye Máriával, és ott mond neki dolgokat, és többek között ezt mondja neki a terveiről, hogy mi fog most következni. Ezt mondta neki, hogy felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz. Az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Jézus bevet minket abba a körbe, akik ilyen közvetlenül bizalommal szólhatunk az atyához. Azt mondja, az én atyám és a ti atyátok. Vagy például ott van János 15-ben, a 16. versben. Azt mondja, nézzétek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. És gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Tehát nekünk nem úgy kell oda menni Istenhez, hogy földön csúszunk. És ezt most értsétek jól, tehát lesz, aki most azt gondolja, hogy hát azért mégiscsak Istennek meg kell adni a tiszteletet. Igen. Mint ahogy a gyereked megadja neked a tiszteletet, vagy szeretnéd, hogy megadja. Menj úgy Istenhez. De Isten nem várja el, hogy földön csúszunk előtte, mint ahogy te sem várod el a kisfiattól, hogyha akar veled beszélgetni, akkor előtte földön csúszson, és úgy szólítson meg, hogy ó, drága szerető, egyetlen, értem dolgozó és gyerekkoromban engem éjszakákon át nevelő és értem fennmaradó drága édesapám. Nem várod el, igaz? Mennyire édes csak egyszerűen az a mondás, hogy apu, apuci, apa, minden benne van egy gyerek szájából. Ugyanígy az atyánk így néz ránk, gyerekei vagyunk. És amikor azt mondjuk, hogy atyánk, akkor ő neki a szívébe ugyanúgy megdobban valami, mint hogy nekünk megdobban, amikor a gyerekeink szólnak hozzánk. És ez döbbenetes. Én szerintem ott hallgatták a farizeusok is, meg az emberek, akik ott lehettek a környéken, és azt mondták, hogy ez nagyon durva. Tehát, hogy ennyire leegyszerűsíteni, ennyire elbagatelizálni az imát, amikor Istenhez beszélünk, de Isten a kezdetektől fogva erre vágyott az emberrel, egy közvetlen kapcsolatra. Ami nem tiszteletlen, de közvetlen. Nézzétek, mondja az, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez a célunk. Mi, mint Isten gyermekei, igazából mi becsatlakozunk Jézus mellé, ahogy építi az országát, és kérjük őt, hogy jöjjön el az ő országa. És ilyenkor is megállok imában, és csak imádkozok, hogy tényleg vágyok erre, hogy az ő országa eljöjjön. Annyira szükség lenne az ő országára, nem? A házasságainkban, a körülöttünk lévő családokban, az iskoláinkban, a munkahelyünkön, az országunkban. Annyira szükség lenne az Isten országára. És szerintem Isten nem azt várja, hogy ezt a szót mondjuk ki, mert ő így tanított minket, hogy jöjjön el a te országod, ennek benne kell lenni. Hanem, hogy tényleg a szívünkkel, az első kérésünk, hogy jöjjön el. Vágyunk rá, hogy jöjjön el. Vacsmannének van egy könyve, ahol az imádkozásról tanít, és azt mondja itt, hogy Isten olyan, mint ezt a hasonlatot használja, mint egy nagy mozdony. Én egyszer láttam az USA-ban egy olyan vonatot, azt hiszem, hogy 100-valahány vagont számoltunk meg mögötte. Iszonyatos erős lehetett ez a mozdony. De, és ott álltunk egy fél óráig emiatt, az átkelőnél. De azt a mozdonyt kitennéd egy szántóföldre, és nem tudna elindulni. Mert nincsenek sinek. És Isten valahogy úgy döntött, hogy ő ilyen lesz. Hogy ő nagyon szeretne dolgokat végrehajtani a te életedben, változásokat hozni, áttöréseket, a körülötted élőkben. Ő szeretné, hogy ébredés legyen Magyarországon. Ő sok mindent szeretne, de lekorlátozza magát. És azt mondja, hogy csak ha az én népem kéri imában, az én gyermekeim kérik, na akkor megteszem. Olyan, mint hogyha sineket építenénk az imával a mozdony elé, hogy tudjon haladni előre. Amikor imádkozunk, ezért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod, hogy rakjuk le Istennek a sineket, hogy igen, akarjuk, gyere, végezz dolgokat. És nézzétek, utána azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. Nem azt mondja, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk egy évre előre. Egy ilyen folyamatos függés tanít Jézus, és ez az első ilyen úgymond önző kérés, ami ránk vonatkozik. És ebből van a legkevesebb ebbe az imába. Az ima az Istenről szól. Azt mondja, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Sőt, még előtte azt mondja, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk. Szinte olyan, mint a kenyér, ugye az táplálék az a testünknek a legfőbb szükséglete, de a megbocsátás az meg a lelkünknek a legfőbb szükséglete. Hogy egymás felé, fenntartás nélkül adjuk a bocsánatot. Megbántott, belém kötött, olyat szólt, nem baj, megbocsátok, elengedek. Béla énekli, elengedni minden tartozást, hagyni kell, hogy vigye a szél. És azért kell nekünk ezt megtenni, hogy Isten így bánik velünk. Ő nem írja a listát, hogy miket vétettünk ellene, hanem azt mondja, hogy nem emlékszem meg a bűneidről. Ő hagyja, hogy vigye a szél. Azt mondja, hogy a bűneidet olyan messzire vetem, ahogy a napkelet a napnyugattól. Nem azt mondja, hogy mint észak és dél, mert az egy pontosan kiszámolható távolság, hanem mint napkelet a napnyugattól. Az olyan, hogy akármerre elindulsz, pont ugyanannyira távol vagy tőle. Isten így engedi el a mi vétkeinket, nem akarja látni. És szeretné, ha mi ugyanezzel a gazdag kegyelemmel bánnánk egymással. És ez fura, nem, hogy Jézus belevette ebbe az imába, hogy bocsásd meg, ahogy mi is megbocsátunk. Azért ott az ember egy pillanatra megáll, hogy tényleg megbocsátok? Mondhatom ezt? De jó, jól csinálta, hogy beletette, mert emlékeztet. És látjátok, csak három saját kérés van benne ez a viselj gondot, bocsáss meg, és ne engedj ránk túl nagy tesztet. Ennyi, ami kérésként van ebbe az imába. És az imának a legnagyobb része az arról szól, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, tiéd a dicsőség. Tudjátok, a másik, hosszabb verzióban ez is ott szerepel. És az ima Istenről szól, nem rólunk. Nem tudom, most egy kicsit belegondoltok a saját ima életetekbe, hogy hogy néz ki egy átlagos imádságotok. Hogy inkább kértek, vagy inkább Istenre hangolódtok, és kéritek, hogy azt tegye meg, amit ő akar. Én szoktam ezt a télapós imádságot, tehát ilyen kívánságlistát beadni, és azt látom itt, hogy Jézus arra tanít, hogy hangolódj rá Istenre, mint a gyermek az édesapjával, beszélgess, és legyél rövid. Nem kell sokat beszélni. Nem azért fog meghallgatni, hanem mert kapcsolatot akar veled. És nézzétek, utána még két nagyon fontos dolgot tanít Jézus az imáról. Első az így szól. Azután így szólt hozzájuk. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor? És ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert útról érkezett egy barátom, és nincs mit elébe tegyek. És az így válaszolna belülről, hagyjál békén, az ajtó már be van zárva, és velem együtt a gyerekeim is ágyba vannak. Nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, hogy ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert a barátja, a tolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Na most egy kis ilyen kortörténeti utazást teszünk, jó? Régen Izraelben úgy néztek ki a házak, hogy egyterű házak voltak, tehát nem volt külön mindenkinek hálószobája, minden szinten külön wifi router, meg tudjátok. Tehát egyszerű, egyterű házak voltak, és az is két ilyen párkányból állt. Tehát volt egy földszint, és volt egy ilyen emel, tehát egy ilyen párkányszerű, egy fél méterrel, vagy méterrel följebb. És az egész család ott aludt fönt ezen a felső párkányon. Papa, mama, gyerekek. Csupa szív, szeretet. Nem hiszem, hogy mindig az volt, azért nem lehetett ez olyan konfliktusmentes. És tudjátok, miért aludtak ők följebb? Mert lent az állatok aludtak. Tehát ott a tyukok, meg a birkák, nem tudom, ott elkapirgáltak éjszaka is, meg elaludtak, amíg a család följebb aludt. Tehát magyarul, ha valaki éjfél, akkor elkezdte verni az ajtót, hogy hé, én vagyok az Józsi, a barátod, és kérek kenyeret, akkor nem tudtál úgy fölkelni, hogy ne zavard meg az összes embert a házba, és az összes állatot, és utána gondoljatok bele, akkor utána bégetés, kukorékolás, sírás, és mire visszaaludt az egész család, és én föl nem kelek, remélem előbb-utóbb abba hagyja a kopogást. És azt mondja Jézus, hogy ha amiatt nem is kell föl, hogy a barátja, de azért amikor már egy fél órája kopogtat és tolakszik, akkor azt mondja, hogy na jó, akkor essünk túl ezen, és föl kell, és ad neki. És valahogy ezt tanítja furcsa módon az imádkozással kapcsolatban, hogy mi is kérjünk ugyanígy. Nem azért, mert Isten nem szeretne adni nekünk, de hogy ezt a fajta kicsit tolakodást, vagy ilyen rámenősséget Istennel szembe. És félre ne értsétek, nem arról beszélek, amikor vannak olyan tesók, akik azt gondolják, hogy igazából úgy van egy, hogy az én akaratom legyen meg a mennyben is, tudjátok. És mondják, és Istennek kutya kötelessége lenne azt csinálni, amit ők mondanak, mert ő megvallotta. Nem, nyilván nem erről beszélek. De az a fajta ima, ami újra és újra bizalommal kéri Istent, és nem adja fel, és nem fárad bele. Ezt tanítja Jézus. És olvastam egy ilyen történetet. Skóciában 1940-ben történt. Volt egy gyülekezet, ami egyszer csak elkezdett csökkenni létszámban. Elköltöztek emberek, meghaltak emberek, elhagyták az urat emberek, és a végén oda jutott a helyzet, hogy csak két öreg néni maradt az egész gyülekezetben. Se pásztor, senki, se dicsőítő csapat. Két öreg néni. És ők eldöntötték, hogy ők nem fogják ezt feladni. Ők nem fogják lehúzni a rolót. Hanem a házukra kiírták, hogy az imádság háza. És elkezdtek imádkozni, hét nap alá téve. És előbb-utóbb becsatlakoztak hozzájuk mások. És egyik ima alkalommal, miután már sok idő óta ostromolták az eget, Isten szólt egy proféciát, és azt mondta nekik, hogy hívjátok el ezt az XY evangélistát, hogy tartson itt ébredési alkalmakat. És hát a két öreg néni ott gondolta, hogy jó, megírták a meghívó levelet, elküldték, nem volt e-mail. És hát visszajött a válasz, hogy hát teljesen furra tele van az ember, tehát nem tud eljönni. Meg eleve hát nem volt túl vonzó ez, hogy ott van két öreg néni, és akkor gyere, tartsál ébredést. Tehát se csapat, se senki más, tudjátok. Tehát nem az az álomkörnyezet, ahova menne szolgálni valaki. De a két nőni meg volt róla győződve, úgyhogy tovább imádkoztak. Tovább imádkoztak, imádkoztak, imádkoztak. Nem írtak új levelet, csak imádkoztak. És pár hét múlva jött egy levél. Amiben az állt, hogy a másik elkötelezettségét az evangélistának lemondták, úgyhogy van egy szabad két hónapja. És Isten megmutatta neki, hogy jöjjön el. És eljött, és 5 héten át evangelizációkat tartott ebben a skóciai városban, ami mondani se kell, hogy iszonyatos ébredés indult el, annyira, hogy a kocsmának be kellett zárnia. Olyan sokan tértek meg, hogy az ivó vendégek már nem tudták eltartani a kocsmárost. Már senki nem járt kocsmába. Úgyhogy az imának óriási ereje van, ennek a rámenős fajta imának, ami ostromolja a mennyet. És tudom, hogy vannak közöttetek imaharcosok, de bárcsak buzdítaná a mi szívünket minél többünknek Isten, hogy legyünk ilyen ima emberei. Nézzétek, Isten a 9. versben Jézus folytatja. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki a fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? És akkor itt jön Jézusnak a bókja. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok a gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Látjátok? Egyébként ez a szülő-gyermek kapcsolat megint. Azt mondja, hogy ti gonoszok vagytok, és mégis tudtok jót adni a gyerekeiteknek. Én most utaztam a héten, és ilyenkor mindig kell valami ajándékot hozni Adélnak, és mivel a kenutúrára vettem, tudjátok, egy ilyen baseball sapkát, remélem túl sok embernek nem égett be a retinájába, hogy hogy néztem ki abba. Nem az én stílusom. És hát utána Adélnak is mindenképpen hozzak neki majd egy sapkát. És képzeljétek, hogy nem találtam egy sapkát az egyik boltba sem, ahol jártam. Úgyhogy hazajöttem, és mondtam neki, hogy holnap elmegyünk, és veszek neked egy nagyon szép sapkát. Úgyhogy el is mentünk, és vettünk neki a Decathlonba egy ilyen kis rózsaszín baseball sapkát, és annyira örült neki, és madarat lehetett volna vele fogadni, és nézte magát a tükörbe, és tudjátok, milyen szülő lettem volna, nem, hogyha azt mondom, hogy van nekem itt egy ilyen régi vadász mintás sapkám, tudod, ilyen kötős, tessék, eltűnt a fejed, nem baj, jó lesz ez neked. Nyilván egy szülő, ha a gyereke kér tőle valamit, akkor lehetőségeihez miért ezt szeretné megadni, nem? És miért gondoljuk mi azt, hogy Isten nem akarná nekünk megadni, amiért imádkozunk? A változásokért, áldásokért, vezetésért, az ige megértésért, bármilyen. Isten meg akarja adni nekünk, ő az apukánk. És látjátok, itt még ezt is mondja, tudom, hogy fölmerül ez a kérdés sokszor, hogy hogy lehet betöltekezni a szent lélekkel. Ilyen egyszerű azt mondja, hogy ne adna az atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Kérjétek tőle nap, mint nap, hogy töltsön be titeket a lelkével, akkor tudtok tanúk lenni, akkor tudtok jó szülők lenni, akkor tudtok jó férjek, feleségek, gyerekek, tanulók, nem tudom, kútfúrók lenni. Szóval, hogy ahhoz, hogy Krisztus tanúi lehessünk, szükségünk van, hogy betöltsön minket, és ez nem bonyolult dolog. És folytatásban Jézus nem csak bemutatja, hogy ő nem csak beszél erről, hanem hogy ő tényleg ilyen bizalmas kapcsolatban van az atyával. Nézzétek, 14. vers. Egyszer Jézus egy néma ördögöt üzött ki, és amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak, Belzebubbal, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Na látjátok, ahogy itt tovább megyünk, Jézus tesz egy nagyon nagy csodát, talán az egyik legnagyobb csodát, amit eddig láttunk. Mi nekünk ez nem esik le egyből. De ha megnézzük, hogy mi történik itt, akkor látni fogjátok. Akkoriban voltak démonűzők, meg ördögűzők Izraelben, De azt mondták, hogy ahhoz, hogy egy ördögöt ki lehessen űzni egy emberből, ahhoz rá kell venni az ördögöt, hogy mondja meg a nevét. Ezt ugye láttuk más részben, Jézus is azt kérdezte, hogy mi a neved, és válaszolt, hogy légió. Emlékeztek? Tehát, hogy ez egy bevett gyakorlat volt, hogyha valaki ki akart űzni egy ördögöt, ki kellett mondatni a nevét vele. Itt viszont látjuk, hogy egy néma ördögről van szó. Tehát ez egy olyan démon volt, ami némává tette az embert, és azt tartották a zsidók, hogy minden más démont ki lehet űzni, de ezt a fajtát lehetetlen, mert ez nem tudja kimondani a nevét. Tehát amikor Jézus itt azt mondja, hogy nekem ez is ennyi, hogy kiűzöm, akkor mindenkinek így, ez mekkora hatalom. Itt valami nagyon durva dolog történt, de ilyet még senki nem tudott csinálni. A mi ördögűzőink közül. Tehát itt van ez a nagy ámulat. És szeretném, ha észrevennétek, hogy két reakciója van az embereknek azonnal. Látjátok, az egyik csoport elkezdi őt vádolni, hogy az ördögök fejedelmével csinálta. Tehát elkezdi azt mondani, hogy na, ő is a csapatban van, Belzebub csapatába, és megkérte a cimboráit, hogy menjenek ki. Valahogy itt valami sántít, mert ezt senki nem tudja. Tehát ez az ember, ez az ördögök fejedelmével csinálja a dolgokat. Tehát elkezdik ezt az undorító vádat Jézusra mondani. A másik csoport meg azt mondja, hogy hát ez szép, de mi még kérünk jelet, majd akkor hiszünk. Látjátok? És szerintem ma ugyanezt látom, amikor látnak az emberek megváltozni egy ember életet. Mondjuk valaki, aki alkoholista volt, kijön belőle. Vagy valaki, akinek majdnem szétesett a házassága, Isten összerakja. Vagy valaki, aki tudjátok, benne volt, és csúszott szét az élete, és bulizott, és dobzódott, és nem tudom, drogozott, és Isten helyreállítja, akkor az emberek mit mondanak? Általában ugyanezt a két dolgot. Vagy azt mondják, hogy az egy szekta, csak agymosott lett. Nem? Jönnek ezek a vádak. Majd túl lesz rajta, most csak bebeszéli magának. Vagy azt mondják, hogy hát ez nagyon jó, de hát azért ez engem még nem győz meg arról, hogy higgyek. Nem? Ugyanezt a két reakciót látjuk. És Jézus mind a két reakcióra válaszolni fog. Itt van az első. Először a Belzebub vádra válaszol. 17. vers. Azt mondja, ő azonban, ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebubbal üzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebubbal üzöm ki az ördögöket, akkor a ti fiaitok kivel üzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én a Isten ujjával üzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős ember fegyverrel őrzi a maga házát, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi a fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Szeretném, ha észrevennétek, hogy itt van Jézusnak 5 lépése. Ó, én mindig ilyen struktúrált vagyok, bocsánat. 5 lépése, hogy kezeli a vádat. És ezt azért ajánlom, hogy figyeljétek meg, mert titeket fognak érni vádak. Vagy lehet, hogy már értek is, vagy érnek. És jó megtanulni Jézusról, hogy mit csinál, amikor így a szemébe mondják, hogy te az ördög segítségével csinálod ezeket a dolgokat. Mit csinál Jézus? Minket remélem ilyen durva vád nem ér. De érdemes megtanulni az 5 lépését. Nézzétek, először is egy logikus választ mond. Azt mondja, hogy ez nem logikus, amit mondtok. Mert ha sátán országa önmagában meghasonlik, mert én kiűzök egy ördögöt az ördög segítségével, ez nonsens. Ez nem logikus. Tehát legelőször erre világít rá, hogy ugye egy ország, amiben kitör a polgárháború, az nem maradhat egybe. Amikor 1991 és 2001 között volt a délszláv háború, vagy a jugoszláviai háború, az idősebbek biztos emlékeznek rá. Akkor 6 új állam jött létre. 140 ezer halott, 1 millió hajléktalan. Egy ország, ami önmagában meghasonlik, az szétesik, az nem maradhat meg. Ezt mondja Jézus logikusan. Nézzétek, aztán a második lépés, amit tesz, hogy visszadobja nekik ilyen kicsit ilyen a labdát, hogy akkor a ti fiaitok kivel üzik ki, ha én Belzebubba. Tehát valami kicsit személyesen megpendít, hogy gondolkozzatok már el, hogy mit mondtatok. Látjátok? Tehát első lépés egy logikus válasz, második lépés visszadobja a labdát, és utána a harmadik lépés, amíg gondolkoznak, rögtön Isten országára tereli a szót. Azt mondja, hogy ha viszont én az Isten ujjával üzöm ki, akkor elérkezett az Isten országa hozzátok. Tehát Jézus ebből a durva vádolt helyzetből nem azt mondta, hogy na jó, ha így viselkedsz velem, akkor én veled nem beszélgetek lelki dolgokról, mert tudod, megbántottál. A harmadik lépésben így ott van Isten országán, és már arról beszél, ami a lényeg. Annyira tetszik nekem. És utána viszont elkezdi tanítani őket. Gondolom úgy volt, hogy hallgatják, amíg akarják. De tanítja őket arról, hogy működik a démoni megszállottság. Tehát, hogy bővíti az ismereteiket, hogy hát, ha akkor logikusabban fognak gondolkozni. Felhívja a figyelmüket arra, hogy ez hogy működik, és beszél erről, hogyha van egy erős ember, ugye, aki őrzi a házát, itt a démonról beszél, aki az embert megszállta, és egy erős ember, akkor az ugye biztonságban van, de hogyha van nála valaki, aki még erősebb, és legyőzi, és lefegyverzi, akkor ennyi. Jézus azt mondja, hogy én erősebb vagyok, mint a démonok. Én vagyok az erősebb ember, ki legyőzöm, és akkor hiába őrzi a házát a démon. Én ki tudom űzni, még akkor is, ha néma. Tehát tanítja őket. És utána viszont nézzétek, a 23. versben azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Újra egy állásfoglalásra kényszeríti őket. Mint hogyha elindulna onnan, hogy oké, ördög van bennem? Jó, ez nem logikus. Sőt, akkor a ti fiaitok kinek? Kivel űzik ki? Tehát rátereli a szót Isten országa, hogy ha viszont Isten ujjával üzöm ki, akkor itt az Isten országa, úgyhogy hagyd tanítsalak titeket arról, hogy ez hogy is van valójában. És leteszi a tényeket az asztalra, és azt mondja, hogy akkor itt egy új esély. Most mit mondtok? Most mit döntötök? Látjátok, milyen szép, hogy így ad nekik egy új esélyt, hogy újra gondolják ezt a vádat, amit mondtak ellene. Úgyhogy ezt lehet, hogy érdemes tőle megtanulni. És ami nagyon tetszik egyébként, nézzétek, hogy legyőzi az embert, aki védi a házát, és elveszi a fegyverzetét. Krisztus ugyanezt tette meg, Kolossé 2.15, hogy lefegyverezte a sátánt. Nincs hatalma fölöttünk. Olyan, mint egy fogatlan oroszlán, aki üvölteni tud, de ereje már nincs. A sátán ma kizárólag hazugságokkal éri el, amit ér el, nem az erejével. Úgyhogy nem kell félni tőle. Van még itt egy dolog, amire ki akarok térni egy percre, hogy néhány fejezettel korábban mond Jézus egy olyat, emlékeztek a tanítványoknak, hogy aki nincs ellenetek, az veletek van? Itt meg azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Látszólag ellentmondás, ugye? Mint ha Jézus kétfélét mondana. Ezt úgy lehet feloldani, hogy ott Jézus az előző helyzetben ott a tanítványoknak beszél. A két tanítvány csoportról volt szó, az egyik le akarta tiltani a másikat. Mert nem hozzánk jártok. És akkor azt mondta, hogy figyeljetek, ő is az én nevembe teszi, ő is az én nevembe, tehát aki nem veletek, aki nincs ellenetek, az veletek van. Tehát attól még, hogy nem együtt vagytok, testvérek vagytok, ne tiltsátok le egymást. Tehát ez igazából inkább az ilyen gyülekezetek közötti, vagy testvérek közötti kapcsolatról beszél ott Jézus. Itt viszont ugye arról van szó, hogy Beelzebub vagy Jézus. Azért az nagyon nem mindegy. És itt viszont azt mondja Jézus, hogy vagy mellettem döntesz, vagy ellenem vagy. Tehát itt már más reláció érvényes. És akkor még tanítja őket a 24. verstől. Nézzétek! Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong nyugalmat keresve. És ha nem talál, akkor így szól. Visszatérek a házamba, ahonnan kijöttem. És amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Akkor elmegy, vesz maga mellé még másik 7 magánál is gonoszabb lelket. Bemennek és ott laknak. És végül ennek az embernek az állapota rosszabb lesz, mint az előző volt. Jézus, ahogy itt folytatja, hogy tanít a megszállottság dinamikájáról, hogy működik ez, mutat egy ilyen képet, hogy van egy ember, akiből kiűznek egy démont, és szabad lesz, tiszta. De üres marad. Nem töltekezik be Jézussal, nem töltekezik be a Szent Lélekkel. És azt mondja, hogy a démon meg fog próbálni visszajönni. Sőt, visszajön és meglátja, hogy hoppá, itt nagy takarítás volt. Így írja, hogy kisöpörve, felékesítve találja. És azt mondja, akkor veszek magam mellé még 7 gonoszabbat, és visszamegyünk. És szerintem itt arról tanít Jézus, hogy az nagyon nem elég, hogyha mondjuk kiűzünk egy démont valakiből, vagy segítünk, hogy az életéből kiürüljön valami rossz. ha nem töltjük meg azt a helyet Krisztussal, akkor lehetséges, hogy az előző állapota rosszabb lesz, mint az utolsó állapota rosszabb lesz, mint az első. Tehát nagyon fontos, hogy betöltekezzünk Jézussal, és hogy másokkal is ezt tegyük. A Pinter Bélának van egy ilyen száma, azt mondja, hogy bent van a bárány, és kívül a farkas. Ugye? De bent van a bárány, kívül a farkas. Mondjuk azt is mondja, hogy a foglalt lámpa világít a szívem ajtaján, azt mondja, nem teljesen értem, én ilyen foglalt lámpát egyetlen egy helyiségnek az ajtaján láttam eddig. Ez hogy jön a mi szívünkhöz, azt nem teljesen értem, de mindegy. És akkor itt jön a legmeglepőbb vers, 27. vers, amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony hangosan így szólt hozzá, boldog az anyaméh, amely téged hordozott, és boldog az emlő, amely téged táplált. Hogy tetszik? Erre ő így felelt, de még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét és megtartják. Én gondolkoztam, ahogy készültem, őszintén így ültem a laptopom előtt, és így elkezdtem nevetni. Tehát, hogy honnan jön ez a hozzászás, hogy Jézus itt beszél a démoni megszállásról, és egyszer egy asszony így bekiabál, hogy boldogok a mellek, akik téged tápláltak. És, tehát, hogy ez hogy jön ide, vagy nem is értem. De annyira tetszik, hogy Jézus egy pillanat alatt azt mondja, visszatereli a szót a lényeg. Azok még boldogabbak, akik Isten igéjét hallgatják. Nagyon zseniális, hogy lekezelte ezt a helyzetet. Na és akkor itt viszont rátér a másik csoportra, akik jelet kértek. Tudjátok, ez volt az, akik váddal illették, és akkor itt fogom ezzel befejezni, hogy itt van a másik csoport, akik pedig jelet kértek, hogy higgyenek. Azt mondja, amikor pedig egyre nagyobb sokaság gyülekezett hozzá, ő így kezdett beszélni. Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelt követel. És nem adatik neki más jel, mint Jónás próféta jele. Mert amiképpen Jónás jel volt a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia is jellé ennek a nemzedéknek. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor a nemzedék fiaival együtt, és elítéli őket, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De íme, nagyobb van itt Salamonnál. Ninive lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De íme, nagyobb van itt Jónásnál. Látjátok, nagyon egyszerű dolgot mond. Voltak ezek az emberek, akik mentek Jézussal, követték a csodáit, és nézték, hogy mit csinál, és tudjátok, olyanok voltak, mint a gyerekek. Még egyszer! Még egyszer! Még egyszer! És soha nem volt nekik elég. Soha nem volt nekik elég, hogy oké, meggyőződtem arról, hogy ez az Isten fia, és hiszek benne. Hanem azt mondták, hogy ez már nagyon erős csoda volt, de nézzük a következőt. És Jézus azt mondta, hogy ez egy gonosz nemzedék, aki így áll hozzá, aki jelt követel. Nem arról van szó, hogy nem adott nekik jelet, mennyit gyógyított. Most a szemük láttára gyógyított. És ők mégis jelt követeltek. Nem akartak döntést hozni, semlegesek akartak maradni. Szerintem a mai világunkban ez aztán az egyik legnagyobb jellemző ilyen válasz a kereszt üzenetére, vagy az evangéliumra, hogy az emberek azt mondják, hogy igen, ez nagyon logikus, meg szép, meg örülök, hogy te hiszel ebbe, de én a magam részéről szeretnék semleges maradni. Mert még nem láttam elég meggyőző jelet, hogy én ebbe higgyek. És Jézus azt mondja, hogy ez egy gonosz hozzáállás. És azt mondja, hogy nem adatik az ilyen embernek más jel, csak a Jónás próféta jele, és összehasonlítja magát Jónással. Valójában Krisztus a jel. Ez ilyen embernek Jézus azt mondja, hogy figyelj, hogyha láttál meggyógyulni ima hatására rákból egy embert, és ez nem elég arra, hogy higgyél, akkor én lehozhatom a csillagokat az égből, akkor se fogsz hinni. Úgyhogy ennek az embernek azt mondja, hogy Jézus a jel. Tanulmányozd az ő életét. Nézd meg az ő csodáit, ismerd meg az ő jellemét. Nézd meg, hogy meghalt és feltámadt. Ez a legnagyobb jel. Ha ebben nem hiszel, akkor nem fogsz hinni. És ezért van az, hogy a keresztényeket az első században tudjátok, hogy hívták? Mit jelentett a keresztény szó? Kicsi Krisztusok. Amikor mi kimegyünk ezen az ajtón, akkor a világ számára Isten minket így használ, mint kicsi Krisztusokat. Nem olyan szempontból, hogy messiás komplexusunk legyen, és azt gondoljuk, hogy mi oldjuk meg az emberek dolgait, de Krisztus tükrözzük vissza, meg Krisztus a jel az embereknek, a gonosz nemzedéknek. És utána a 33. vers, aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem a véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A testlámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos. De ha gonosz, a tested is sötét. Vigyázz tehát, hogy a benned lévő világosság sötétséggé ne legyen. Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne semmi sötétség, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. Ez az egyik legnehezebb ige szakasz szerintem, mert annyira nehéz tudni, hogy Jézus konkrétan itt mire gondol. Hogy mi ez a világosság, mi az, hogy valakinek világos a szeme, és akkor a teste is világos, és hogyha sötét a szeme, akkor a teste is sötét, és ha a benned lévő világosság sötétség lesz, akkor... Tehát, hogy kicsit ilyen furcsa tanítás. Én azt gondolom, hogy a legjobb, hogyha hagyjuk, hogy az ige magyarázza az igét. A Biblia magyarázza a Bibliát. Ez egy alapelv, amikor Bibliát tanulmányozunk. És ez a záró gondolatom. Ugye itt Jézus arról beszélt, arról a csoportról, akik Jézusra úgy néztek rá, hogy vádolták, vagy semlegesek akartak vele szembe maradni. És itt mondja ebben a kontextusban ezt az egész lámpás gyújtás és világosság, és ezt a témakört. És hogy hol merül fel, bennem az első kép, ami elém jött, az a János evangéliumának a legeleje, amikor János beszél Jézusról, tehát bevezeti az evangéliumot az első fejezetben, és nézzétek, hogy mit mond. János 1:9-től szerintem az ige volt az igazi világosság. Krisztusról beszél. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. És itt ezt tanítja János Jézus, hogy Jézus a világosság. Ha a te szemed világos, az azért van, mert a világosságban nézel. Ha a te szemed sötét, azért, mert nem nézel a világosságra, ugye? Fizika. Én azt látom, hogy itt azt tanítja Jézus, hogy minden azon múlik, hogy hogy nézel Jézusra. Úgy nézel rám, hogy ő a világosság, és én akarom az ő világosságát, és akkor az egész tested világos lesz. Előbb-utóbb az egész életedet ez átformálja. Vagy úgy nézel rá, hogy nem akarom látni, hogy ő a megváltó, inkább még követelek jelet, vagy Beelzebub vádakat dobálok rá, és az egész testes sötétség lesz. A római levél mondja, hogy az emberek, mivel nem tartották méltónak Istent, hogy megőrizzék Istenként, nem áldották és dicsőítették, ezért elsötétedett az elméjük. És utána jöttek a bűnök. Úgyhogy legyen ez a nap egy olyan nap, amikor újra elhatározzuk, hogy így Jézusra tekintünk a hétköznapokba. Őt tartjuk a szemünk előtt. És az egész testünk világos lesz. Át fog minket formálni az, ha egyszerűen bámuljuk őt a kereszten, ahogy bebizonyítja ország világ előtt, hogy szeret minket. És ezt vigyétek magatokkal a hétköznapokba. És legyen ez egy ilyen biblia elvitelre, jó? Most itt kibontottuk, most csomagoljuk be a szívünkbe, és aztán éljétek meg, vigyétek magatokkal.